katolikusoknak.
Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Köszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 27-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
Ez a szoba, hol én most tillárom haj, pusztítom a papírost, Tilla hárommal. Se nem csapszik, se nem volt, csizmadíja műhely volt, Tilla háromhaj. A főcímester szabott, Tilla háromhaj. Benne csizmát, papucsot, de Tilla háromhaj. Ha megvarta, eladta, jól eresztette, kapta, Tilla háromhaj. Nem volt ártalmas annak, Tilla háromhaj. Sem a ragya, sem a nap, Tilla háromhaj. Sem az árvíz, sem a hó, sem a revolúció, Tilla háromhaj. Én mesterségem, Tilla háromhaj. Ha dolgoztam, kirakom, azt se kérdik, hogy adom, Tilla háromhaj. Háborúban azt mondták, Tilla háromhaj. Most keveset adunk rád, Tilla háromhaj. Békeidőn azt vetik, másra kell a pénz nekik, Tilla háromhaj. Nem csak ilyen fél, Tilla háromhaj. Író tollam letenném, Tilla háromhaj. S beszegődném ma holnap, csizmadíjainasnak, Tilla háromhaj. Tilla háromhaj.
Hallgassák meg híreinket.
Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenyák Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kelletét behelyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi, in una miniera nel nord della Cina.
A Szent Atya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szent Atya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leo május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szent Atya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráival váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenekelőtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakció vezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Hella, Gyula és Pascal nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Hella a Helena és a Helga német becézőjéből származik. A Helena görög mitológiai eredetű név, Menelaosz, spártai király feleségének a neve, aki miatt a trójai háború kirobbant. A név azonban nem ő miatta, hanem Szent Helena római császárnőnek, Nagy Konstantin császár édesanyjának a tiszteletére terjedt el Európa szerte számos változatban. Jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó, feltehetőleg a görög Helios, vagyis a nap szó származéka. A Helena a magyarban újabb keletű átvétel. A név először szláv közvetítéssel jelen a formájában került hozzánk, így hívták például Vak Béla király szerb származású feleségét. Ebből a magyarban Jelona, majd Ilona lett. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos király címe. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. A Pascal héber eredetű a Pascalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Minden út a szíveden átvezet, maradnék, de tudom, hogy nem lehet. Egy öreg vándor lakik bolond szívemben. Még egyszer, most öreg ács, engedj el, valami mélyet a szívemben, az súgja, mennem kell. Yeah.
éjszakát. Engem nem hat meg a sok vízmadár. Többé ne leszel, jössz a szerelemmel, bírnám, ha szavamon fognál.
Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1948-ban megszületett Presser Gábor, Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes. A Lokomotív Géti Együttes tagja, a Vígszínház zenei vezetője. 1703-ban lerakták a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődítményének alapkövét. 1874-ben megszületett Mecsekaljai Horvai János szobrász, akinek nevéhez kötődik a Kossuth szoborcsoport a budapesti Kossuth téren. 1879-ben megszületett Vízvári Mariska színésznő, aki szakácskönyvet is írt. Eredeti nevén Viszkidenszki Mária, neve más írásmóddal Vízvári. Színész dinasztia tagja, Szigeti József unokája, Viszkidenszki Gyula és Szigeti Jolán lánya. A Nemzeti Színház örökös tagja. Számos naiva, majd komikus szerepet játszott. Ismertebb filmjei A talpalatnyi föld, A nem élhetek muzsika szó nélkül. 1931-ben elsőként emelkedett Picard és Nipfer a stratoszférába léghajóval. Az Auguste Picard által építetett 14 ezer köbméteres léggömb alumíniumból készült, és ez egy 2,2 méter átmérőjű, légmentesen zárt utasterű gömböt emelt fel. Ebbe zárkóztak a kutatók a kísérlet idejére. Picard a felszállás helyéül a bajorországi Augsburg közelében lévő helyet szemelte ki, ahol a léggömböt gyártó cég repülőtere volt. Első startját sajnos meghiúsította a szél, ezért aztán egyesek nem átallották szórakozott professzornak titulálni Picardot, aki alig 3 méter magasra emelkedett a tervezett 16 ezer helyett. A második kísérlet előtt 1931. május 27-én reggel a szél kis híján ismét keresztül húzta a terveit, de mégsem tágított elhatározásától. Augsburg közelében felemelkedett és 25 perc alatt 15.781 méteres magasságot ért el. Aznap este Orenburg közelében szállt le. 1937-ben megnyitották a Golden Gate hidat San Franciscóban a gyalogosok számára. A járműközlekedés csak egy nappal később indult meg. A hídavatási szertartás részeként Franklin Delano Roosevelt elnök gomnyomással indította el a járműforgalmat Washingtonból. Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függőhídja, ami a Csendes óceánt és a San Franciscói öblöt elválasztó szoros tíveli át. A hadsávos út mellett a hídon gyalogosan is lehet közlekedni. Hosszúsága 2737 méter. Hídépítésen itt alkalmaztak a világon először biztonsági hálót, hídfőtől hídfőig. Ez 19 munkás életét mentette meg. A híd számtalan földrengést kiállt, köztük az 1989-es megsemmisítő erejű 7,1-es fokozatú rengést. Fennállása óta csak háromszor kellett lezárni, erős szél miatt. 1981-ben meghalt Pilinszky János, Kossuth díjas és József Attila díjas költő. 1794-ben megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. Cornelius Vanderbilt a holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsön kapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 35 éves korára már egy 7 hajós flottát birtokolt, vagyona pedig egyre gyarapodott. Üzleti érzéke hírhet volt, rendszeresen alacsonyabb árakon dolgozott, mint riválisai, akik végül mindig fizettek neki azért, hogy az ő területükön felhagyjon a hajózással, és ne rontsa az üzletüket. Az aranyláz idején csak az utasszállítással évi $1 millió keresett. 1853-ra már $11 millió volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban, ennek köszönhetően hamarosan további $90 millió tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be. Ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel $1 millió a Nashville-i egyetemnek. Ez ma is az ő nevét viseli. 1840-ben meghalt Niccolò Paganini, itáliai hegedűvirtuóz, zeneszerző. 1910-ben meghalt Robert Koch, német bakteriológus, a tuberkulózis bacillus és a kolera kórokozójának felfedezője. 1876-ban rájött, hogyan keletkezik a lépfene, 1878-ban pedig a baktériumok sebek elfertőződésében játszott szerepét kezdte vizsgálni. 1882-ben fedezte fel a TBC bacillusát, amiért 1905-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. 1884-ben felfedezte a kolera kórokozóját is. 1890-ben sikerült tuberkulint előállítania, de az még nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 1891-től a fertőző betegségekkel foglalkozó intézet igazgatója volt Berlinben, ahol a kórokozók vizsgálatára és tenyésztésére új módszereket dolgozott ki. 1969-ben meghalt Obermeier Ernő, Kossuth díjas vegyészmérnök, mezőgazdász, aki fűszerpaprikát nemesített. Nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a magyar fűszerpaprika nemesítésében. Az MTA levelező tagjává választotta 1953-ban. A következő percekben pedig a ma 47 éves Peller Károly színművészt hallgathatják.
Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az MTA cigánya zenél, ha nem jön el, szívembe fáj. De ott lesz ugye bár, ne sem, hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, icike mazi vár. Ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Mindig a Nemzeti előtt várom az édes kicsi nőt, a hirdetési oszlopot egészen kiolvasom, ott míg várok. A nő halkan odaboson, gyalogjön vagy villamoson, a lovagjához odalép, egy randevú, de csodaszép. Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigánya zenél, ha nem jön el, szívembe fáj. De ott lesz
lesz ugye bár, de sem, hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, picike mozi vár. Csak ezért hétre ma várom a Nemzeti Nél, ott, ahol a hatos megáll.
Nem, inkább legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után, kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után, mikor az első csillag kidúl, kicsike babám hosszám simul.
Ott, ahol most a hinta száll, Tirinének a szobra áll. Volt egy nagy-nagy öreg faház, s körülötte kis kocsma száz. Fejbe szállt a könnyű ital, s innen indult a nyári dal. Mikbe se vitt hajnalba az alagút, másnapra mindenki így kért rendezvút.
Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után, kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám hozzám simul.
Velem, jöjjön ki, ó Budára, egy jó túrós csuszára, a kertőségben s rám viszol, és ott lehet csak hinni jól, a patros tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csókutár, meglátja te jól ezt ki, ó Budára.
Megsúgom, mit fog látni kisbabám, ha egyszer Óbudán jár. Kocsmákban kis lugast és benne száz, egymáshoz boldogan simuló párt.
Jöjjön ki Óbudára,
egy jó túrós csuszára, a kerthelyiségben sramliszol, és ott lehet csak inni jól, az agrosz tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csók után meglátja, de jó lesz, mint Óbudán. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csuszára, azt hittem egy percig szíve már enyém, csábított egy percig gyönyörű remény. Ó, mondja miért tépte szét ezt a bűbájos tündérmesét. Azt hittem az élet csupa illat már, csupa boldogság, csupa napsugár. Egy perc volt, egy perc sok, de csodásan szép. Hova lett, ó, hova tűnt el ez az üdvösség?
Azt hittem, az élet csupa élet már, csupa boldogság, csupa napsugár. Egy perc volt, egy perc sok, de csodásan szép. Hova lett, ó, hova tűnt el ez az üdvösség?
A nő szívét kiismeri, ezer csodával van teli. Ma még csalván kacér veled, holnapra már mindent feled. Ma még tiéd, holnap ki, mindenki és senki. Ó, nő szívét
senki, mindenki és senki.
Egy kellemes truszát, úgy kiegészít engem, mint duró a csúszát.
Nem passzolt még így össze a poncs az I betű, a népszövetség lenne, bár így egyöntetű.
Én és a kisöcsém, fütyülik a nőkre az idén. És a kisöcsém nem visel bilincset a szívén.
Nem kell a gazdagány, fényes esküvő, elmegy a hozomány, megmarad a nő.
Én is a kisöcsém, ügyülünk a nőre az idén.
Aha.
Ez az!
A nő az édes méreg, kicsalni sose rest, úgy kiátsza a férfit, akár a maketes.
Hiába vagy ogorva, és hallgatsz, mint a pancs, a végén be vagy fogva, mint végében a pancs.
Én is a kisöcsém, fütyülünk a nőre az idén. Én is a kisöcsém, nem visel bilincset a szívét. Nem kell a gazdag lány, fényes esküvő, elmegy a hozomány, mert marad a nő. Én is a kisöcsém,
fütyülünk a nőkre az idén.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!